szerintem a sport az egy nagyon fontos dolog. Tehát a mozgás, a fizikai mozgás, és az, hogy mentálisan jól legyünk, ez összefügg. És itt most...
Teljesen. Ez nem csak... szerinted igen. van így, hanem tudományosan is bizonyított.
Igen, tehát nagyon fontos, hogy mozogjunk, és itt ez a gyönyörű szép jó idő, akkor legalább menjünk is sétálni a szabadba, mert nagyon jól fel tud tölteni. Üdvözöllek titeket, Békés Brigitta vagyok, a Beautyrobic alapítója, a Wow hatáskönyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy sugar daddy mentes utat, hogy hogyan tudsz önállóan is sikeres lenni. Természetesen, ahogy megszokhattátok, nem egyedül fogok beszélni, hiszen akkor izgi minden téma, hogyha különböző perspektívát számba veszünk, ezért megint itt vannak velem csodálatos műsorvezető társaim, Knapek Évi klinikai szakpszichológus, és Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, body pozitív aktivista. A mai témánk nagyon izgi lesz, és egyébként onnan jött elő, hogy most ugye tavasz van, kint hét ágra süt a nap, és eszünkbe jutott, hogy jó lenne arról beszélni, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved dolgozni, hogyan tudod magad motiválni, mit tudsz ilyenkor tenni. Úgyhogy lányok, mi van akkor, amikor nincs kedvetek dolgozni?
Nagyon sok minden szerintem nem kedv kérdése feltétlenül az életben egyébként. Tehát vannak kötelességeink és vállalásaink, és látom, hogy összekeverik az emberek ezeket a dolgokat egymással, és azt hiszik, hogyha nincs kedvük dolgozni, akkor nem is kell, vagy megtehetik, vagy hogy ettől kell függjön, hogy dolgoznak-e vagy sem. Olyan ez, mint az egyetemisták esetében, amikor valaki egy végzettséget meg, és azt mondja a vizsgédőszakban, hogy nekem nincs kedvem tanulni, úgyhogy nem is tanulok. És hogy én sokszor nekik is elmondom, hogy abban az értelemben, hogy ők meg szeretnék szerezni ezt a végzettséget, ez innentől kezdve nem egy kedv kérdése, hanem a vizsgákra fel kell készülni. Persze nem minden vizsgára kell ugyanúgy felkészülni, de most körülbelül úgy hangoztam, mint valami nagyon szigorú banya. Tehát nem. Nyilván nem csak ez az egy szempont a fontos, tehát hogy kell tudni pihenni is, meg kell ezzel foglalkozni, meg megtanulni magunknak a kikapcsolódást, de hogy van, amikor ez nem kett kérdése, viszont ha ezen túl megyünk, hogy akkor mégiscsak vannak kötelességeink, csak ez is egy fontos szempont, akkor érdemes végig gondolni, hogy egyébként miért nincs kedvem dolgozni, mert az is lehet, hogy meg 16 órát végig dolgoztam ma, és a maradék 8-ban, amiben aludnom kellene, gondolom még azt, hogy 3 másik órát végig kéne dolgoznom, vagy azért nincs kedvem dolgozni, mert az elmúlt 2 hétben elkataludtam, és nagyon ki vagyok merülve, vagy azért, mert olyan dolgot kell csinálni, amit egyáltalán nem szeretek, vagy úgy érzem, hogy nem értek hozzá, és kétségeim vannak, és azért halogatom, hogy nekivágjak, szóval nagyon sok mindentől függhet, hogy ki miért nem szeretne valamit megcsinálni. És ezt a problémát, ha megértjük az okát.
Előfordul ilyenkor, amikor jó idő van, ugye jön a tavasz, végre a szürkesség a tél után, hogy csicseregnek a madarak, süt a nap, és hogy hosszabbak a nappalok, és egyszerűen ez egy ilyen emberi vágy, hogy ki akarok menni a levegőre, pihenni akarok, nem akarok a gép előtt dolgozni, vagy ki mit dolgozik, vagy mi előtt, vagy mivel dolgozik. Egyszerűen ez egy ilyen, majdhogy nem természetesség, egy ilyen ösztön. És akkor itt jön ugye képbe az, amit Évi, te mondtál, hogy oké, hogy ez ösztön, csak hát vannak feladataink, kötelezettségeink, aminek ugye eleget kell tenni. És erre mondjuk, hogyha valaki megteheti, meg attól függ, hogy ki mit dolgozik, és hogyan él, és hogyan szervezi az életét, és hogy megteheti, akkor lehet mondjuk ilyen kisebb blokkokat kivenni a napokból, hogy jó, most mondok egy példát, mondjuk 12 és 14 óra között nincs semmi konkrét feladatom, akkor mondjuk, hogy én mondjuk itthonról dolgozom, tehát most magamból kell, hogy kiinduljak, akkor elmegyek a kutyákkal mondjuk sétálni, és akkor mondjuk visszak a kezemben egy szendvicset, és akkor most sétálgatok, leülök egy padra, hallgatom a madarakat. Vagy hogyha valaki ugye nem így dolgozik, mint én, hanem mondjuk egy kötött időben, akkor is egy-egy nap mondjuk direkt beírja a naptárjába, hogy jó, ma 17 óra után, munka után még mindig nappal van, még mindig süt a nap, mindig szép az idő, akkor most sétálok egy nagyot a, nem tudom, Margit szigeten, vagy ki hol él. Tehát, hogy ez is egy picit ilyen Kicsit passzol az időgazdálkodás témához, majd ugye erről is fogunk beszélni, az időgazdálkodásról, de itt is szerintem adott esetben be kell írni, hogy mikor van időm, és mikor tudok időt szenni arra, hogy pihenjek, akkor, hogyha nincs kedvem dolgozni. Ha pedig nagyon nincs kedvem dolgozni, akkor gondoljam át, hogy milyen feladataim vannak, hogy hogyan tudom mondjuk ezt delegálni, vagy hogyan tudok kilépni belőle, mit kell tennem érte, és akkor adott esetben menjek el Szabira.
Nekem pont az jutott eszembe egyébként, hogy itt ugye az a kérdés, hogy hosszú távon nincs kedvem dolgozni, és most már hetek, hónapok óta nincs kedvem dolgozni, vagy most épp van egy olyan napom, amikor nincs kedvem dolgozni. Mert az előbbi az jelzése annak, hogy valamin változtatni kell, és azt nem szabad hosszú távon fenntartani, mert amikor hogyha nincs kedvünk valamit folyamatosan csinálni, akkor az egyrészt kihat a teljesítményünkre, másrészt meg kihat arra, hogy valami nem jó, nem a utunkon járunk. Ha viszont csak ma épp nincsen kedvünk dolgozni, mert kin végre jó idő van és süt a nap, az meg egy teljesen normális emberi dolog. És én például az utóbbira szoktam hallgatni, tehát ilyenkor akkor adok magamnak pihenést, vagy akkor hallgatok az ösztöneimre, viszont azzal a feltétellel, hogy azért az, amit az Évi ugye az elején elmondott, és ez tényleg nem vaskalapos hangzott, de amikor valami nagyon fontos dolog van, akkor nem lehet kifogás. Mi vállalkozók vagyunk, felelősséggel tartozunk. Szerintem egy igazán jó vállalkozó, tehát felelősséggel tartozunk azért, hogy amit csinálunk, az tényleg jó legyen, az tényleg számítanak ránk az emberek. Én mindig szoktam mondani, amikor még edzést is tartottam, hogy olyan nem volt, hogy én nem tartottam azért edzést, mert nincs kedvem. Tehát, hogy nem. Volt olyan, hogy lebetegedtem úgy, hogy tényleg nem tudtam edzést tartani, vagy valami tényleg olyan jött közbe, ami nem. De az, hogy csak az, hogy nincs kedvem, úgyhogy ma inkább lemondom, ez emberek számítanak rám, ők ott vannak, bizalmat szavaztak, hogy én ott leszek, és ők tudták, hogyha én egyszer megígértem, hogy ott vagyok, akkor én ott leszek, és annak, hogyha én nem vagyok ott, annak nagyon nyomós oka van, és csak akkor nem. És ez szerintem nagyon fontos, mert az emberek belénk vetett hite, és ez az, amit mondtam, hogy mint vállalkozók felelősséggel tartozunk, hogy az, hogy tudják, hogy számíthatnak ránk, hogy ott vagyunk, ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
Mi igazán kulcsfontosságú volt, legalábbis számomra, amit így kivettem a gondolataidból, Brigi, eszméletlenül fontos szerintem, hogy hosszú távon nem akarunk dolgozni abban a munkában, amit csinálunk, azon a területen, mert akkor azzal kell dolgoznunk, hogy mi lehet a probléma.
Így van. A kiégés viszont egy elég komoly mentális zavar, ez most már egy hivatalos diagnózis tud lenni, és nagyon fontos, hogy ha erről van szó, akkor nem fogja két hét szabadság megoldani, tehát hogy ott fontos változtatásokra van szükség, ott nem elég már kialudni magunkat, ott végig kell gondolni egy sor dolgot, ami oda vezetett, egy csomó hiedelem, ami a kiégés felé vezető úton lehetővé tette, hogy én rossz döntéseket hozzak, mert azt gondoltam mondjuk, hogy mindenkinek meg kell felelnem, vagy ilyennek kell lennem, vagy olyannak kell lennem, és túlvállaltam magam megfelelési kényszerből például, vagy perfekcionizmusom miatt nem engedtem meg magamnak a pihenést. Kiégni egyébként sokkal könnyebb olyan munkákban, ami ugye emberekkel kapcsolatos, és valamiféle segítő szakma, vagy a segítő szakmákkal rokon szakma, mert folyamatosan csak adunk magunkból, és az, aki így dolgozik, ha elfelejtkezik arról, hogy saját magába vissza kell töltsön, mert különben nem fog tudni adni, az elég valószínű, hogy meg fogja tapasztalni a kiégés szelét. És nekem mindig ez a legfontosabb a munkám során, most úgy fogok hangozni, mint egy rossz pszichológus, pedig szerintem ez az egyik legjobb ismérve a jó pszichológusoknak többek között, hogy én jól legyek, mert különben nem fogok tudni adni. Tehát, hogy semmit nem fognak profitálni a klienseim abból, ha én hullafáradt vagyok, nem tudok figyelni, a saját problémáimon jár az eszem, úgyhogy nem lehetnek fontosabbak a klienseim nálam.
Ez minden szakmában, minden embernél.
Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy ez szerintem nem csak a pszichológus, hanem minden szakma, ami tényleg ad az embereknek, ott ez egy nagyon fontos dolog.
Csak szerintem a pszichológusokról valahogy hajlamosak az emberek azt hinni, hogy önfeláldozóak, és ez egy rossz pszichológus, aki magát teszi első helyre. De ez olyan, hogy amikor az egészségünkkel nem törődünk, mert dolgozni kell, és hogy gazdaságossági szempontból nem jó, hogyha kiesel a munkából mondjuk valami egészségügyi kihívás miatt, mert mondjuk szűrővizsgálatokra jársz, vagy időben inkább úgy döntesz, hogy betegszabit veszel ki. Annál semmi sem kevésbé gazdaságos, hogy meghaltál, mert úgy már aztán végképp nem lehet pénzt keresni. Tehát, hogy bármennyire radikálisan is hangzik ez, ez az igazság.
Ez az egyik dolog, amit a beauty aerobik edzőknek tanítok, amikor oktatói tanfolyamban, hogy nem szabad annyi órát tartani, hogy ők maguk kiégjenek és utálják, mert érezni fogják a vendégek. Onnantól kezdve már nem feltöltő az óra, és ezt megérzik, egyszerűen megérzi a másik ember, és ez egyébként visszahat utána a teljesítményre is, úgyhogy ez nagyon fontos dolog.
Abszolút. Én egyébként, amikor ilyen magazinoknál dolgoztam régen alkalmazottként, majd olyan sok megkeresés érkezett, hogy foglalkozzam velük stílustanácsadóként, hogy elkezdtem ugye dolgozni. Nagyon-nagyon sok ügyfelem volt, nagyon sokan jöttek, és idő után én azért álltam le vele. Ez volt az első oka, hogy leálltam a stílustanácsadással, mert éreztem, hogy nem tudok úgy adni, hogyha én fáradt vagyok, kimerült vagyok, nem tudok úgy feltöltődni. És azóta most már csak nagyon kevés törzs vevőmmel, ügyfelemmel dolgozom együtt, mert amit Évi, te is mondtál, meg mindannyian, hogyha mi nem vagyunk jól, fáradtak vagyunk, kimerültek vagyunk, mentálisan, fizikailag, bárhogy, akkor az senkinek sem jó.
Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy ez az adás, és ugye, hogy mennyire ki tud ez venni az emberből, hogy amikor én például előadást tartok, vagy valamilyen olyan esemény van, ahol nagyon fókuszáltan adnom kell, ott kell lennem, én utána mindig érzem, hogy pár napig nekem egy picit így befele kell figyelnem. És pont tegnap erről beszéltünk, hogy ugye vannak az extrovertált típusú emberek, meg vannak az introvertált típusúak, és hogy egyszer azt olvastam, hogy onnan lehet felismerni, vagy megkülönböztetni a kettőt, hogy hogyan töltődnek. Hogy az extrovertált típus, az ugye kifele töltődik, hogyha többi emberrel van, és az introvertált típus, az pedig ugye befele saját magába, és pont mondtam, hogy attól függetlenül, hogy én mennyire szeretek beszélni, emberek között lenni, előadni, innen tudom biztosan, hogy egyébként introvertált vagyok, mert nekem a feltöltődés az mindig befele van. Tehát én olyan jól el vagyok a saját társaságommal, a saját gondolataimmal, és ez az, ami fel tud tölteni. És amikor így egy ilyen eseményen vagyok, akkor utána mindig kell az, hogy egy picikét feltöltődjek. De ebbe ezt így tök jól balanszban lehet tartani.
Hát itt is figyeljük meg magunkat, nem? Hogy mi a jó nekünk, mi működik jól nekünk, és ehhez mérten alakítsuk, ha alakíthatjuk az életünket, hogy ugye a téma, hogy nem akarunk dolgozni, vagy nincs kedvünk dolgozni, hogy ehhez mérten tudjuk alakítani, hogy mondjuk ugye beszéltünk arról, hogy hosszú távon nem szeretünk dolgozni, és kiégés van, akkor mi lehet a feladatunk, és mi a teendőnk, foglalkozunk magunkkal, hol tartunk, kik vagyunk, miben kellene változás. Ugye említettem nálam is itt a stílus tanácsadásnál, hogy nagyon sok volt a munka, túl sok volt, kiégtem. Tehát ott egyértelmű jelek voltak, hogy kiégtem, és meg kell figyelni, és ez nagyon jó volt, hogy felhoztad ezt az introvertált, extrovertált példát, Brigi, mert én egy abszolút introvert, nem azt mondom, abszolút, de nagyrészt introvertált ember vagyok, másnak tűnök, de nem. Tehát én olyan szinten introvertált vagyok, hogy én meg szoktam ijedni a férjemtől, amikor hozzám szól itthon, mert én annyira el vagyok a saját kis világomban, és mindig mondja, hogy megint a saját kis világodban voltál, és megijedtél tőlem. És igen, hogy ilyen szinten, és akkor az ember, hogyha például ilyen természet, és olyan munkát végez, hogy folyamatosan találkozni kell emberekkel, akkor lehet, hogy megsínyli, vagy lehet, hogy valahogy változtatni kell rajta, másképpen kell. Mondjuk szereted azt a munkát, szívesen csinálnád tovább, csak lehet, hogy másképpen kell, máshogyan kell azt a munkát végezni.
Igen, szóval itt is úgy fogalmaznék, hogy okiterápia kell, nem pedig tünetkezelés, úgyhogy mindig érdemes ezt megvizsgálni, de sokszor esnek abba a hibába az emberek, hogy azért, mert nem szeretik a munkájukat, nem elég kielégítő, nem kerülnek flow élménybe, vagy nem tapasztalják meg a munkájuk során a flow élményt, ezért azt hiszik, hogy depressziósak és pszichológushoz kell menniük, vagy adott esetben, ha járnak már pszichológushoz, akkor azt hiszik, hogy ez a problémájuk, és ezzel jönnek. És én mindig egy kicsit így megpróbálom ezt megkerülni, hogy vizsgáljuk már meg, hogy egyáltalán emögött a depressziónak tűnő állapot mögött mi van, mert az is lehet, hogy az van, hogy szellemileg nem kielégítő az a munka, amit végez az adott ember. Tehát lehet, hogy unalmas a munka, lehet, hogy a képességeimnek egyáltalán nem megfelelő munkát végzek, lehet, hogy értelmetlen ez a munka, lehet, hogy már évekkel ezelőtt pályát kellett volna módosítanom, vagy új munkát kellett volna keresnem, és akkor az lenne a megoldás, hogy elkezdjek olyat tanulni, ami igazán érdekel, és elkezdjem megtervezni a pályamódosításomnak az útját.
Annyira jó, hogy most így, tudom, hogy egymást mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy felhoztad ezt azt, de most ugye, Évi, most meg te mondtad, ez a flow élmény, ez annyira fontos. Aki vállalkozó és imádja azt, amit csinálja, az pontosan tudja, hogy milyen az, amikor flowban vagyunk, és milyen az az élmény, amikor így egyszerűen elkap a gépszí, és csak csinálod, és csinálod, és alkotsz, és tényleg feltölt. És hogy ez mennyire fontos, és szerintem ez egy nagyon kulcs gondolat volt, hogy akár valaki, tehát most az ember eldönti azt, hogy milyen suliba megy 18 évesen. 18 évesen még lehet, hogy egyáltalán nem volt kialakult személyisége, vagy ugye, hogy folyamatosan változik az ember, mert mindenki változik. Lehet, hogy az, ami 18 évesen érdekelt, 30 évesen rájössz, hogy egyáltalán nem érdekel. És szerintem nem szabad ilyenkor azt mondani, hogy ó, én már öreg vagyok ahhoz, hogy változtassa, mert se 30 évesen, se 40 évesen, se 50 évesen, se 60 évesen nem öreg az ember, hogyha épp egy olyan szituációban van, amit utál, akkor igenis tessék rajta változtatni. Mert az életünk a mi kezünkben van.
Igen, az, amit mondtál, Évi, hogy ha valaki nem szereti a munkáját, én bennem ez most így nagyon megtapadt, hogyha nem szereti, vagy nem elégíti ki, akkor nagyon könnyen megutálhatja, vagy előfordulhat, eljuthat odáig, hogy nem akar dolgozni. És pont így, Brigi, ugye rád is lehet csatlakoznék, ugye, hogy bármikor lehet tanulni, sosem késő, és pont eszembe jutott Edith Éva Eger, hogy azt hiszem 40-es évei végén, 47-49 éves volt, amikor ugye beiratkozott az egyetemre pszichológia szakra. És hogy mennyire nem késő azt az utat járni, amit lehet, hogy most még nem is tudjuk, hogy mi az az út. Tehát lehet, hogy majd csak 5-10 év múlva jön valamilyen ötlettől vezérelve, vagy a KFC tulajdonos, ugye 60x éves volt, amikor elkezdte a vállalkozását, és elkezdett házalni a kis rántott csirke receptekkel. De hogy ne hagyjuk azt, tudom, hogy nem könnyű, és hogy nem így működik, ahogy most így elmondom, de kezdünk el, nem tudom, egy picit gondolkodni azon, hogyha valamiben nem érezzük jól magunkat, ha valami idegesít, feszültséget képez bennünk, és nincs kedvünk menni dolgozni, nincs kedvünk menni felnyitni ezt a laptopot, vagy bármit, amivel dolgozunk, hogy akkor lehet, hogy ez nem a mi útunk, és nem nekünk való az a munka.
Igen, és visszatérnék egy gondolat erejéig a 18 éves időszakra. Én nagyon sok fiatallal dolgoztam együtt, mert két egymást követő munkám is egyetemi munka volt, úgyhogy ez a 18-23 évig terjedő időszak és korosztály, az általam egyébként elég jól ismert korosztály, és hogy sok fiatal azért nem szeret mondjuk az egyetemen tanulni, mert amikor annak idején jelentkezett az egyetemi szakra, ahol most van, még annyira nem volt kiforva az ő személyisége, hogy leginkább a külső hatások következtében döntött úgy, hogy az majd jó lesz neki. Sok egyetemista, amikor lustának éli meg magát, akkor egyáltalán nem gondol arra, hogy nem arról van szó, hogy lusta, hanem hogy soha életében nem akart mondjuk gépész lenni, vagy soha életében nem akart orvos lenni, de a legeslegtöbb esetben ezeknél a sztár szakmáknál, vagy nagyon menő szakmáknál hallottam ezt, hogy egész gyerekkorunkban egyébként én is abban nőttem fel, hogy aki valamire való szakmát akar, az elmegy jogásznak, vagy orvosnak, vagy még néhányat soroltak, de ezt a kettőt aztán nagyon sorolták, és hogy szerintem ezt logikusnak tűnt választani, mert majd ebből lesz pénzünk, ezekre a szakmákra mindig szükség lesz, de egyáltalán nem hiszem, hogy szívbéli, nem ez a legjobb kifejezés rá, de szeretem amúgy ezt a szót, pedig nem is tudom, hogy létezik-e igazából ez a kifejezés, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy szívbéli döntés egy 17 éves fiatal lánynak, hogy ő majd jogász lesz. De tele van nagyon szép, nagyon aranyos, nagyon okos, csinos lánynyal a jogászkar, nem tudom pontosan mi a, vagy melyik egyetemen mi a neve, És hogy szerintem fogalmuk nem volt akkor, mikor döntöttek, hogy életük mondjuk lehet, hogy legunalmasabb 5 éve fog következni, de az első év mondjuk brutális lesz az alapvizsgák miatt, aminek biztos nem ez a neve, csak hogy... Szóval, hogy szerintem ehhez nem lehet igazítani egy életet, hogy hoztam 17-18 évesen egy ilyen döntést. Ezzel együtt például, amit én hoztam döntést, az mostanra nem derült ki, hogy én egyáltalán nem érdeklődöm ez iránt. Viszont azt észrevettem, hogy engem annyira sok minden érdekel, hogy azért én velem néhány évente az megfordul, hogy mi az, ami igazán leköt. Mindig maradok a pszichológiánál valamilyen szinten, de hogy folyamatosan formálódik, hogy a pszichológiának melyik ága, vagy milyen területe, vagy annak a szakmának a gyakorlásában milyen mód az, ami nekem kielégítő, és most például ugye az elmúlt hónapokban sokkal inkább érdekel a marketing pszichológia, meg a vállalkozásnak a pszichológiája, és most ebben segítenék szívesen, vagy még szívesebben embereknek, mint korábban a magánéleti kérdésekben. Ez nem jelenti azt, hogy most azt már nem szeretem, csak hogy változott, formálódott az érdeklődésem.
Ez természetes, nem? Tehát, hogy változunk folyamatosan. Most eszembe jutott aztán ne feledd szavad, Brigi, hogy eszembe jutott Van Gogh, aki 30, nem tudom, 2-3 éves koráig pap volt, és elkezdett rajzolgatni, tehát előtte nem is nagyon rajzolt. Aztán lehet, hogy nem pontosan így van, mert nagyon régen tanult a művészettörténetet, de nagyjából 30-as évei elején kezdett el festeni, és akkor mindenki ismeri, hogy ez a Van Gogh, és hogy mit alkotott. Tehát, hogy teljesen természetes az, hogy szerintem változunk, akár szakmánkon belül is, én is hasonlóképpen vagyok a szakmámon belül, Évi, mint te, hogy engem is inkább a business styling érdekel, és hogyha már a stylist szakmámat nézzük, mert mondjuk ugye több szakmám van, de hogyha mondjuk előadásokra hívnak meg, vagy előadásokra megyek, akkor mindig mondom, hogy a fő ütőér nálam a biznisz. A testpozitív szemléletű, de business styling, és hogy mennyire érdekes, hogy az ember hogyan formálódik az évek során. És még ehhez kapcsolódóan, ami eszembe jutott, és lehet, hogy majd később még fogjuk mondani, csak hogy el ne felejtsem, hogy ilyenkor ne gondoljatok arra már, mint hogy nem ti, hanem a hallgatók, hogyha valamikor éppen nem érzem jól magam, és nem akarok dolgozni, de tényleg szeretem a munkámat, hogy akkor gyorsan valami mást kell tanulni, vagy mást kell választani. Tehát azért előfordulhat, hogy tényleg nincs kedvem dolgozni, mert süt a nap, vagy nem tudom, ki akarok menni a szabad levegőre, de hogy érdemes megfigyelni magunkat.
Én azt akartam mondani az előbb, pont tegnap megint egy ilyen ismert idézet a szemem ügyébe került, és most pont, hogy így erről beszélünk, így gyorsan előkerestem, hogy pontosan tudjak idézni, mert ugye fontos, hogy pontosan idézzünk, és ez pedig John Lennonnak ez a... Amikor 5 éves voltam, anya azt mondta, a boldogság a kulcs egy szép élethez. 6 évesen, amikor iskolába mentem, és megkérdezték, mi akarok lenni, ha nagy leszek, azt írtam boldog. Azt mondták, hogy rosszul értelmeztem a kérdést. Azt mondtam, rosszul értelmezték az életet. És ez annyira jó, és annyira, annyira igaz, és annyira idevág. Ugye ez, amiről beszéltünk, hogy ha hosszú távon szenvedés az, amit csinálunk, és boldogtalan az életünk, akkor igenis el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mit változtassunk rajta, hogy ne ezt érezzük. És egyébként itt nem beszéltünk most, pedig ez is egy fontos dolog, a hobbi. Hogy én azt veszem észre, hogy Nyugat-Európában, vagy ahol a jóléti társadalmakban valahogy jobban balanszban van, ugye ez a work-life balansz, hogy van a munka, és egyébként mellette van az életünk. Valahogy Magyarországon nagyon-nagyon sokan így belemennek abba az őrült mókuskerékbe, hogy az élet nem szól másról, csak munka, és csak munka, 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 és igazán azt se tudják, hogy mi az, ami érdekli őket, vagy mi a hobbiuk, mert lehet olyan, hogy valaki ezt nem tudja. Tehát vannak szerencsés emberek, akik rögtön tudják, akik imádnak zenélni, imádnak énekelni, imádnak, nem tudom én, könyvet írni, imádnak állandóan számítógép előtt vannak, mondjuk, tehát, hogy van ilyen, de van egy csomó ember, aki tényleg azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy mi az, amit igazán szeret, vagy nincs ennyire sarkalatosan egy dolog, amit szeret, mert vannak dolgok, amiket szeret csinálni, és ilyenkor, hogy én találkoztam nem egy ilyen emberrel, és ilyenkor tényleg nehéz, mert azt mondjuk, hogy oké, váltson, de nem tudja, hogy igazán mi az, amit szeretne, mert úgy igazán semmi nem köti le annyira mélyen, és szerintem például a hobbinak is egy tök nagy szerepe van a feltöltődésben, hogy legyen hobbink, legyen az, amit munkán kívül csinálunk. Egyébként azért is jó, mert más perspektívát tud bevinni a munkába. Ugye erről már korábban beszéltünk, akár az utazás is ugye ezért jó, hogy más perspektívából tudsz ránézni az életedre, de a hobbik is ugyanezért jó, mert tudnak inspirálni a munkára.
Abszolút. Pihentető, feltöltő, és tényleg rendkívül fontos lenne az, hogy az emberek megértsék, hogy a hobbival töltött idő az hozzátesz az élethez. Az egyfajta önmagam felé egy öngondoskodás, vagy egy ilyen szeretet magam irányába, hogy igen, ezzel én feltöltődöm, utána jobban érzem magam, a nap is kisüt adott esetben, ha nem is szó szerint, de hogy lehet, hogy nagyobb örömmel vagy lelkesedéssel folytatom a munkámat. Igen, ezt én is tapasztalom itthon, de nem akarok így általánosítani, hogy munka, munka, munka. Tehát, hogy nagyon szuper, ha az ember szereti a munkát, én nagyon szeretem a munkámat, de egyszerűen az felülről.
Közben azon gondolkoztam, hogy 4 szempont van még, ami szerintem ide nagyon kapcsolódik, és át kellene beszélnünk. Most gyorsan elmondom nektek ezt a 4-et, és akkor bele-bele mehetünk, amelyik érdekel titeket. Az egyik az, hogy nagyon sokszor azért nincs kedvünk dolgozni, nem pont nekem vagy nektek, hanem most így általánosságban beszélek az emberekről, és akkor valakire igaz, valakire nem. Mert nem tudjuk szabályozni az érzelmeinket, és van valami magánéleti probléma, vagy bármilyen más probléma, önismereti, önértékelési probléma, amitől fel vagyunk zaklatva, és nem tudjuk magunkat úgy rendezni, hogy képesek legyünk a munkára. Ezt érdemes fejleszteni szakember segítségével. A másik, hogy sokszor azért nem találja valaki a neki való szakmát, vagy azt, ami őt igazán leköti, és igazán érdekli, és ami iránt igazán tud lelkesedni, vagy ami az ő ikigáj szakmája lehetne, mert nincs kiforva az identitása, nem alakult ki, és az egyfajta érettséghiányra utal, és az is egy olyan kérdés, amivel szerintem érdemes pszichológushoz fordulni, hogy megtaláljam, hogy ki vagyok, és mit akarok. És nem biztos, hogy ez egyedül menni fog, mert lehet, hogy ott van mondjuk elakadás, hogy nagyon össze vagyok olvadva a szüleimmel, és soha nem alakult ki, hogy én tőlük függetlenül milyen vágyakkal rendelkezem, miről mi a véleményem, milyen szükségleteim vannak, mert mondjuk már azelőtt kielégítették a szükségleteimet, hogy nekem eszembe jutott volna, hogy megfogalmazódjon bennem. Ami még szintén fontos, hogy, és akkor majd kapcsolódtok, amelyikre szeretnétek, még 2 van, hogy sokszor összekeverik a vállalkozók, főleg a sikeres vállalkozók azt az állapotot, hogy növekszik a vállalkozás, és elárasztó, és nagyon stresszes, de nagyon sikeres a vállalkozás, és emiatt nincs energia és idő mindenre, de egyszerre kell pénzt is keresni és menedzselni is a vállalkozást, és ez már összecsap a fejük fölött. Ezt az állapotot sokszor összekeverik azzal, hogy ők valamit nagyon rosszul csinálnak, és rossz az időgazdálkodásuk, és nem normálisak, és fú, hát velük sok baj van, és kell a szakember segítsége. Kell, csak nem a pszichológusé szerintem, hanem a szervezetfejlesztői, hogy legyenek rendbetéve a folyamatok, és legyen rendbetéve a delegálás. És az utolsó, amit mondani szerettem volna arról, amit tőletek hallottam, hogy az idézetre kapcsolódnék rá a boldogságról, hogy én különbséget tennék a között, hogy valaki azért mondja, hogy neki az az élet célja, hogy boldog akar lenni, mert még nem nézett szembe azzal a ténnyel, hogy az életben nem csak jó dolgok fognak velünk történni, és vannak negatív érzelmek is, és szeretné az összeset elhárítani, és nem szeretne kényelmetlenségeket megélni az életében, már pedig vannak, és egy nagy elkerülésből és hárításból következik ez a válasz, hogy én csak boldog akarok lenni, ne gondoljunk rosszra, ne nézzünk szembe a problémákkal, végül is, hogyha nem beszélünk róla, akkor nem létezik, és egy csomó elfolytás van emögött. Vagy egy megdolgozott válasz ez erre a kérdésre, hogy mi az életcélod, hogy boldog szeretnél lenni, hogy már mögötte ott van ez a sor kérdés, amit az előbb elmondtam, tagadás helyett megdolgozva, és foglalkoztunk vele is, rájöttünk, hogy mindezen nehézségek ellenére szeretnék olyan szemléletet kialakítani, amivel lehetővé teszem a saját magam számára, hogy boldog legyek. Mert az előző szerintem az nagyon felszínes.
Annyira jók voltak ezek, amiket elmondtál, Lévi, hogy egy-egy adást is szentelhetnénk nekik, tehát hogy szerintem kár is belezsúfolni. Most csak az utolsó pontra egy nagyon rövid reflektáció, hogy eszembe jutott, hogy olvastam néhány évvel ezelőtt egy könyvet, a Boldog, Zarándok, azt hiszem ez volt a címe, de nem tudom pontosan. És volt egy férfi, aki bejárta a világot, és elment jó sok országba, hogy megnézze, hogy hol a legboldogabbak az emberek. És hát nagyon sok országban volt, elmondta, hogy mit talált, mit nem talált, stb. És végül is úgy találta, hogy Bhutánban a legboldogabbak az emberek, és majdnem azt mondom, hogy leggazdagabbak, hogy a legboldogabbak az emberek, és ott voltak egyébként anyagilag a legszegényebbek, vagy nem is tudom, tehát a legegyszerűbben éltek, a legnomádabb módon éltek, de ugyan mindenhol eltöltött x időt, hónapokat, és ugye beszélgetett mindenféle emberrel, így becsatlakozott az életükbe, és végül is a Bhután lakóiról érezte úgy, hogy ők a legelégedettebbek az életükkel, és pont ezen gondolkodtam, amit mondtál, Évi, hogy a boldogság az nem egyenlő azzal, hogy nincsenek problémáim, nem egyenlő azzal, hogy nincsenek kérdések az életemben, nincsenek mondjuk kudarc élményeim, hanem...
Mikkel nem nézek szembe.
Igen, hanem hogy hogyan élek ezekkel együtt, hogyan dolgozom ezekkel együtt. Ez most csak egy nagyon röviden, csak hogy eszembe jutott ez a könyv. Ennek kapcsán.
Egyébként én pont most láttam tegnap előtt egy térképet, ami a 2022-es Global Happiness Levels volt, de abban egyébként Ausztrália, Sydney, sőt Észak-Amerika is a boldog országok között tartozott, hát Magyarország nem annyira. Én szerintem, vagy legalábbis azt mondom, hogy ugye ez nyilván ez egy kérdés, hogy kinek milyen értelmezésben jelent a boldogság. Nekem a boldogság az soha nem azt jelenti, hogy mindig happy vagy. Tehát, hogy folyton öröm, és azt gondolt, hogy nincsenek nehéz napok, nincsenek rossz napok, de valahogy az inkább egy ilyen szemlélet, hogy hogyan nézel a világra. Tehát, vagy amikor visszagondolsz az életedre, majd az életed eddigi részére, hogy azt érzed, hogy fú, ez szörnyű, vagy fú, ez jó, végül is nehéz, de akkor is jó. Azt érzed, hogy a helyemen vagyok, vagy minden egyes nap azt érzed, hogy Istenem, mikor lesz már vége. És amikor, ugye van, amikor tényleg valaki azt mondja, hogy ez szörnyű, minek ilyen, és stb. És az szerintem az már baj. Tehát, hogy az nem az. De ez nem azt jelenti, hogy aki azt érzi, hogy végül is tök jó életem van, az nem érzi azt, hogy neki nincsenek rossz napjai, nehéz napjai, stb., hanem inkább így tudnám megkülönböztetni azt, hogy a helyén van az ember, vagy nem. Nem tudom, hogy ez így érthető volt-e.
Abszolút, meg még ehhez hozzátenném azt, hogy szerintem a boldogság nem is egy olyan dolog, ami órákig tart, meg napokig, meg hetekig, hanem hogy sokszor egy-egy nap, néhány pillanat, hogy valami történt, aminek nagyon örülök, és ott nagyon boldog tudok lenni, és aztán megyek tovább, mert délután lesz, ami brutál nehéz meetingem, vagy valami magánéleti konfliktussal eszembe kell néznem, de meg tudtam élni pillanatokra, percekre, fél órára, hogy most amúgy ettől nagyon boldog vagyok.
Igen. Hogyha egyébként ugye arról beszéltünk, hogy nincs kedvünk dolgozni, meg nem akarunk dolgozni, akkor szerintem most fontos lenne, hogy beszéljünk egy picikét arról, hogy mondjuk nem hosszú távon, tehát hosszú távon azt érezzük, hogy jó helyen vagyunk, végül is boldogok vagyunk, stb., de most még sincs kedvünk dolgozni. Vagy vannak olyan napok, hogy nincs kedvünk dolgozni, akkor milyen olyan bevált módszerek vannak, ami feltöltiteket. És engedjétek meg, hogy itt hagyj kezdjem, hogyha már ebbe bele, mert nagyon kikívánkozik belőlem, és azért is hoztam ezt, hogy szerintem egyébként, és most nem csak hazabeszélek, de szerintem a sport az egy nagyon fontos dolog. Tehát a mozgás, a fizikai mozgás, és az, hogy mentálisan jól legyünk, ez összefügg. És itt most
teljesen. Nem csak... szerinted igen. Van így, hanem tudományosan is bizonyított.
Igen, tehát nagyon fontos, hogy mozogjunk, és itt ez a gyönyörű szép jó idő, akkor legalább menjünk is sétálni a szabadba, mert nagyon jól fel tud tölteni. A testünk az a szentélyünk, és tessék vele foglalkozni, tessék ápolni, törődni vele, és mozogjunk, és tényleg legyünk aktívak. Mert ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy milyen a mindennapi életünk, és hogyan érezzük magunkat, a hangulatunk.
Ez annyira örülök neki, Brigi, hogy kiemelted. Jó, nálad egyébként ugye no man no man tehet igazából adott, de én, aki ugye nem vagyok edző, meg mostanában az utóbbi néhány évben nem is edzem rendszeresen, ezt azért teszem hozzá, mert én az első 20 évemet úgy éltem, hogy heti 6 napot mozogtam, edzettem, kosárlabdáztam, stb. De hogy pont ezt akartam mondani, hogy a mozgás, hogy mennyire sokat tesz, és még egy picit így a boldogságra visszacsatolva, de egyébként a boldogsághoz a mozgás ugye nagyon-nagyon sokat tesz, de hogy a pillanatnyi boldogság, nem mondom egy reggelemet, jó, hogy felkelek, kávézom, stb., de átmegyek a cicákhoz, külön részem vannak nagyok a cicák, és elkezdem simogatni Szimbát, meg Gyömbérkét, azonnal dorombolnak, és akkor így mondom is nekik, hogy úgy boldogítanak. Én szoktam is mondani, boldogít, azt egy gyönyörű bufla macska, és így szoktam neki mondani, és így belebújok így az arcommal, és akkor mondom nekik utána, hogy na, akkor most már tornázzunk. Mert ez így szokott nálam kezdődni a nap, hogy akkor elkezdek tornázni, ott néznek, jönnek körülöttem, meg amikor lefekszem a földre, akkor tudjátok, hogy rám fekszenek, meg megfogják a kezemet. És ez olyan boldog állapot, ami jó a lelkemnek, és jó a testemnek is, és sokszor azt hiszük, hogy a boldogság, vagy az, hogy jobban érezzük magunkat, ahhoz valamilyen nagyon-nagyon nagy dolgok kellenek, vagy ilyen nagyon drága dolgok, vagy nagyon sok idő. Természetesen ugye Évi, te ezt tudod, hogyha valakinek problémája van magával, mert hogy mélyebb és több rétegű problémája van, akkor több időt is igényel, de alapvetően egy ilyen reggeli 30 perces kis rituálé már annyira hozzátehet ahhoz, hogy mondjuk jó, és akkor elkezdek dolgozni. Tehát egy ilyen plusz löket nagyon-nagyon sokat ad.
Kikapcsolódásképp szerintem két munka között nagyon fontos, hogy ne az interneten szörfözzünk, hanem olyan dolgokat csináljunk, ami valóban kicsekkol minket agyilag is, és csökkenti nem úgy a feszültséget, hogy elfeledkezünk róla, hanem mondjuk tényleg, és erre tényleg jó a sport, meg hogyha mondjuk kinyitjuk az ablakot, mély levegőt szívunk magunkban, vagy mélyen beszívjuk a levegőt, ezt most jól megmondtam. Meg hogyha, nem tudom, beszélgetünk egy jót valakivel, kávészünet gyanánt, felhívjuk a barátainkat. Tehát, hogy tényleg csekkoljunk ki a munkából, és ne csak zombi állapotba csekkoljunk be, hogy egy kicsit elfeledkezzünk a nehézségekről. És ez nagyon sokat segít. És újra kiemelném azt, hogy lehet, hogy neked vállalkozás, vagy szervezetfejlesztésre van szükséged ahhoz, hogy jobban érezd magad, és legyen újra kedved dolgozni, mert egyszerűen már túlnőtt rajtad a vállalkozásod, és a növekedéssel ez vele jár, de hogy egyszerűen szerintem aludni kell. Tehát az emberek többsége nem alszik eleget, és azért nincs kedve dolgozni, mert hull a fáradt. Le kell feküdni, aludni, ha más nem egy 20 percre.
Az alvás nagyon fontos.
Sziasztok, hogy elmentem.
Egészség szempontból is fontos, szépség szempontból is fontos, és hát természetesen a hangulatunkra is kihat.
Egyébként a munkára is.
A macska dorombolásról olvastam egyszer azt, hogy a macska dorombolás pozitívan hat szintúgy a lélekre, és arra, hogy hogyan érezzük magunkat. Házi állattal egyébként, főleg ugye, akinek kutyája van, kutyát sétáltatni, az is egy nagyon szuper feltöltő program.
Nekem tavasszal, vagy maximum nyáron, mert egyébként nem szeretem sétáltatni őket, amikor nem jó az idő, tehát, hogy ilyen élvetem, ilyen hedonista vagyok, hogy csak akkor sétáltatom őket, amikor jó idő van. De tényleg feltöltő.
Én egyébként, ha már így a tippeknél tartunk, hogy mi az, amivel így tudunk segíteni magunkon, hogyha úgy érezzük, hogy enerváltak vagyunk, akkor még a meditálás is, az is nagyon sokat tud segíteni, tehát hogyha az ember picikét leül, és úgy elengedi a gondolatait. Meg ami nagyon jó volt a beszélgetés, tehát, hogy annyira fel tud tölteni, csak itt nagyon kell figyelni arra, hogy kinek a társaságában vagy, és szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Egyébként a miről az tök jó, én ezt nem hiába említettem a könyvemben is, és ez tényleg nagyon fontos, hogy amikor egy társaságban elmegy a beszélgetés a negatív irányba, tehát elkezdenek valakit kibeszélni, akkor szerintem nagyon fontos, hogy egyrészt próbáljuk meg kizökkenteni a társaságot, valahogy visszavinni a pozitív irányba, ha más nem, akkor meg inkább búcsúzunk el, és mondjuk azt, hogy nem, mert figyeljétek meg ezt magatokon, hogy amikor elkezdenek, így, ugye ebbe is így flow-ba bele lehet menni, hogy elkezd valakit kibeszélni, és a végén már tényleg így erről 20 percig beszélnek, iszonyatosan lehúzza az energiát. De úgy, hogy az ember után ilyen lehúzóan érzi magát. Tehát, hogy erre ezért kell nagyon figyelni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen témáról beszélünk, és ugye mi erről már többször beszéltünk, hogy figyelünk arra, hogy kikkel vesszük magunkat körbe. Tényleg az, hogy az embereknek energiája van, és ahogy egymással találkoznak, van olyan, aki felemel, van, aki lehúz. Tehát szó szerint azt érzed utána, hogy mintha egy ilyen mosotrony lennél, teljesen lehúztak. És hogyha ilyen van, azt kerülni kell.
Igen, és szerintem érdemes megfigyelni két dolgot az ilyen baráti társaságunkban. Az egyik az, hogy amikor nem vagy ott, eszedbe fog jutni, hogy most lehet, hogy rólad beszélnek, és lőttek a bizalomnak, szerintem, teljesen.
Én ezért szüntettem meg például a barátságot.
És van olyan, hogy mesélek egyik barátomnak egy másik barátomról, de nem pletyka szinten, meg nem rossz indulatúan, hanem mondjuk, hogy mi újság vele. Mondjuk megosztom egy számomra is fontos örömét például, mert tudni, nekem is örömet okoz. Vagy hogy aggódom érte, de nem kibeszélem a hátam mögött, és kiadom a titkait. A másik, amit érdemes megfigyelni, hogy azok a baráti társaságok, amik most ott tartanak, hogy elkezdtük kibeszélni egymást vagy másokat, és ez a szabad időnk egy jelentős részét kiteszi, szerintem felbomlás előtt van. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy ezután értelmes dolgok tudnak hosszú távon következni. Tehát, hogy lehet, hogy ez így túlzás, meg túl van általánosítva, és biztos vannak kivételek, de hogy itt már szerintem nagyon nagy jelzésértékű az, hogy felszínessé kezd válni a beszélgetés, hogy nincsen mély tartalom, mert ez az, ami közös időtöltéssé tud válni. Ezzel együtt nem akarok ítélkező lenni. Tudom, hogy az emberek többségének jól esik néha pletykálni másokról, meg nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, szóval, hogy ez így néha-néha hébe-hóba, vagy évbe egyszer, ez bocsánatos bűn, én azt gondolom. Tehát, hogy az vesse másokra az első követ, aki még soha életében nem pletykált senkiről semmit. De hogy ahol ez szokássá válik, az nagyon-nagyon veszélyes.
Nem tudom, hogy ebben hol van a határ egyébként, hogy mennyi fér bele, és mi fér bele, és milyen közeli...
Heti három.
Egy óra. és mennyire közeli ismerősök legyenek a pletyka alanyok. Például nálam az mondjuk annyira nem, sőt nem annyira nem fér bele, hanem nem fér bele.
Az nem barátság, akik
mondjuk nekem is egy nagyon közeli ismerősöm, barátom adott esetben a másik illetőnek is, vagy a másiknak nem, csak én kipletykálom a barátomat is. És rossz indulatúan és gonosz módon. Nem úgy, ahogy említetted, Évi, hogy mondjuk megemlítesz vele kapcsolatban valamit, szerintem abban nincs semmi kivetnivaló. Ami részemről, én azt látom, hogy beleférhet, de lehet, hogy most meg fognak kövezni a hallgatók, hogy mondjuk egy úgymond egy vadidegen emberről mondok valamit, hogy nekem ő már miért nem tetszik, vagy tetszik, vagy már nem szeretném őt követni, vagy nem tudom, már esetleg csalódást okozott, de egy úgy vadidegen, hogy lehet, hogy egy magyar, csak valaki, akit eddig mondjuk szerettem, és követtem, és olvastam, stb., és akkor mondjuk róla beszélek annak a mondjuk a barátomnak. De az, hogy egy jól ismert harmadik felet kibeszélni, ez nálam, nekem szűnt meg így barátság, hogy már nem éreztem jól magam, nem akartam azt hallani, hogy már megint arról van szó, aki nincs ott.
Egyáltalán egyébként már maga az, hogy miről beszélünk, meg mik azok a témák, amiket szóba hozunk, ez is, pont ez megint, ez meg a TED előadásomban beszéltem erről, hogy én azt gondolom, hogy amikor vannak olyan népek, amire ugye azt mondják, hogy negatív a beállítottságú, meg vannak olyan népek, amire azt mondják, hogy pozitívabb, és hát magyarokra azt szokták mondani, hogy viszonylag negatívak, ez szerintem ez igazából egy rossz szokás, amit le lehet vetkőzni. Tehát, hogy az ember, figyeljünk arra, hogy hogyan beszélünk, egyáltalán hogyan gondolunk, tehát a gondolatainkba, hogyan gondolunk dolgokra. És amikor nagyon szitkozódunk, ez a jó szó, akkor le kell állítani magunkat. Tehát, hogy ez egyébként kihat a vonzerőre is. Az az ember, aki folyton negatív, savanyú, szitkozódik, előbb-utóbb nézzetek meg, ráül az arcára, és csúnya lesz. Szó szerint csúnya lesz tőle. Az az ember, aki pozitív, aki kedvességet sugároz, látszik egy ember, amikor belülről mindig jó, tipikusan az ellentétje a megsavanyodottnak. Ez annyira jó szó, ez a megsavanyodott. És egy bizonyos kor után ez a savanyúság ráül az arcára az emberek.
Vonásokra.
Igen,
pontosan. És folyton le van vigyeztve a szád, akkor másképp fog állni a ráncod, máshogy ráncosodsz meg.
Lányok, de azért ott a gravitáció, tehát lehetek én egyébként. Rám mindig azt mondják, hogy én olyan happy vagyok, pedig nem vagyok mindig happy, csak úgy alapvetően van bennem egy ilyen jókedvű, nem tudom.
De máshogy jön a
De ugye a gravitáció által 10 év múlva akkor is így fog kinézni a szám, hiába vagyok én boldog.
Igen, más látszik az, amikor a nevető ránc erősödik meg, vagy ez a lebigyeztett mérges. Arcrán.
Igen, abszolút.
Hogy nálam néha ez a lebigyeztet is megjelenik. Tehát én most nem akarok itt a korra rátérni, de mondjuk 10 évvel ezelőtt nem bigyett le annyira a szám, akkor is, hogyha nem tudom most.
Aki YouTube-on lát, vagy néz minket, az látja, hogy például neked ugye abszolút egy pozitív kisugárzásod van. Tehát egyszerűen tényleg ráül az emberekre, hogyha valaki negatív, savanyú, és ezt egyébként, ez egy rossz szokás, ez tényleg egy szokás, amit, hogyha egy picit tudatosság, ez ugyanolyan, mint a káromkodás. A káromkodás is egy rossz szokás, amire az ember egy idő után észre se veszi. Az elején elkezdi használni, és már fel se tűnik, pedig hogyha egy picit tudatosan odafigyelsz, akkor le tudod magad szoktatni róla, ugyanez. Tudom, hogy ez nehéz, mert vannak emberek, akiknek szinte az a nem is tudom, mit mondjak, nem bálja, hogy olyan mindent olyan negatív, de olyan nem gonosznak tűnik, mert de mindig ércelődik, vagy úgy rossz. De
más, az más, hogy
ércelődik. De az más, igen, ezt akartam mondani, mert nincs mögötte gonoszság, meg savanyúság. De aki gonosz, savanyú, az tényleg erre figyelni kell. Ezt le kell. Én azt gondolom, hogy ezt a szokást tudatossággal le is lehet építeni, és le is kell.
Ezzel együtt azt én így hozzátenném, ha már az én szakmám társadalomtudományi besorolás alá is eshet, ha onnan nézem, bár nekem egészségügyi a végzettségem, de a pszichológia az a társadalomtudományok között is megtalálható, sőt, elsősorban onnan, vagy most az egyetemi képzéseken belül elsősorban társadalomtudományként tanítják. Minden esetre szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy mennyire traumatizált egy nemzet, és hogy milyen sok, tehát ez tényleg benne van ebben, hogy milyen sok fájdalom és nehézség alakította azt, hogy nem tud egy nemzedék, egy generáció pozitívan gondolkodni, és hogy mennyire kellett az én védő mechanizmusokat kialakítani azzal kapcsolatban, nem tudatosan, és nem a legjobb mód a megküzdésre, de az én védő mechanizmusokat kialakítani azzal kapcsolatban, hogy ne számítsak jóra, és akkor nem fogok csalódni. És hogy hányan hallgattuk gyerekkorunkban azt a szüleinktől, hogy ne éld bele magad.
Igen,
hogy ebben nem csak a szokás, az én szememben ebben nem csak a szokások vannak benne, hanem hogy a pessimizmus az egy séma, amire rátanulunk, hogy megvédjük magunkat a csalódástól.
Igen, de ez nagyon jó, hogy felhoztad, mert amikor én azt mondtam, hogy szokás, akkor én nem arra gondoltam, hogy, tehát egy országnak a szokása, ugye ez akkor nem arra gondoltam, hogy ezt mi alakítottuk ki, hanem hogy ez nemzedékről nemzedékre, és pontosan ezt hallják, és azt kell mondjam, hogy én azzal viszont nem értek egyet, hogy mennyi nehézség lehetett egy országban, mert pont az előbb ugye a Rita is mondta, és erről többször olvashattunk, hogy a legszegényebb ország, tehát Magyarország, azért ha világviszonylatban nézzük, a toppon van. Tehát ha mindent összehasonlítunk, és nézzük meg, hogy élnek Afrikában, nézzük meg, hogy élnek Indiában az emberek, és hasonlítsuk már ahhoz össze a Magyarországot, és ott boldogok, itt meg nem. És ha ilyen szemszögből nézzük, nagyon nincs arra mentség, hogy mi miért így látjuk ezt. Illetve az nem lehet, hogy azért, mert olyan rosszul élünk. Nem, hanem mert hogyan nézünk a dolgokra. Hogyan nézünk rá, és ez az, amit mondtam, hogy
változtatok. Nem feltétlenül értek egyet, mert egyrészt, tehát hogy részben egyetértek veletek, vagy nem tudom, Rita, úgy értettem, hogy egyetértesz Brigivel részben te is, hogy részben egyetértek veletek, hogy rossz a magyaroknak a úgy általában a felfogása, pessimistább nemzet vagyunk, és ebben benne van az is, hogy mi is felelünk magunkért, tehát nem kenhetjük a politikai helyzetre az összes problémánkat, tehát és hogy el kell kezdeni az egyénnek felelősséget vállalni magáért. Ezzel teljesen egyetértek. De azt gondolom, hogy Európa szinten mondjuk traumatizáltabb ország közé tartozunk. Tehát, hogy csinálta meg az országot a második világháború, attól a generációtól a következő generáció mit kapott örökségül, tanulságul, és ez genetikailag is továbbadódik. Abszolút. És hogy a kollektív tudattalamban szerintem tényleg továbbadódott egy ilyen, hogy jobb, ha nem számítasz jóra, mert akkor nem fogsz csalódni, és nem fog fájni. És ezt a védekező mechanizmust nagyon nagy bátorság feladni, ledolgozni, leépíteni, elmenni végre terápiába, és azt mondani, hogy ezt megváltoztatom.
Teljesen egyetértek.
Nekem az jutott most eszembe, van egy sztori, nem is tudom igazából, hogy ez honnan van, pedig ugye beszéltük, hogy csak akkor beszéltünk, hogyha tudjuk, de ezt nem tudom, de viszont a sztori nagyon jó, hogy egy újságíró...
De nem a sajátod.
Nem, de hogy egy újságíró ilyen interjút készített olyan emberekkel, akik ugye gyilkosok voltak, meg nagyon gonoszok, börtönbe kerültek, és volt egy pasi, aki nem is tudom, hogy gyilkos volt, vagy adócsal, de lényeg az, hogy börtönben volt, tehát hogy nagyon-nagyon rossz ember volt, és megkérdezte tőle, arra volt kíváncsi az újságíró, hogy mi vezette ehhez, mitől alakult ez ki, mert ugye tudjuk, hogy azt, hogy valaki az élete ennyire kisiklik, hogy börtönbe kerül, annak azért van előzménye, és sokszor ugye erről már beszéltünk is, hogy gyerekkorba kereshető, és neki is sanyarúságos élete volt. És azt mondta, hogy hát az anyja kábítózott, az apja ivott, mi más lett volna belőle, mint hogy ide kerül. És akkor kiderült, itt jön a csattanó, kiderült, hogy ennek az embernek van egy ikertesója, aki felkereste az újságíró, és ő nagyon sikeres, mindenki által megbecsült ember volt, és elment az újságíró, és megkérdezte, hogy hát hogy tudta ezt megcsinálni. És ugyanazt mondta, hát az anyám kábítózott, az apám ivott, mi más lehetett volna belőlem. És erről most az jutott eszembe, hogy amikor valakinek alkoholisták a szülei, akkor két út van. Vagy ő is iszik, vagy ő azt mondja, hogy én láttam, mit tesz az alkohol, és nem iszok. És azért, bocsánat, lehet, hogy ebben, én azért vagyok ebben ennyire ilyen, mert én olyan családból jövök, ahol nagyon negatívak voltak, és ilyen is, tehát én abszolút értem ezt, és ez... bennem pont ez volt, hogy én nem leszek ilyen. És látjátok, hogy én alapvetően egy optimista ember vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek rossz napjaim, pont ti láttátok is, ugye, hogy tavaly milyen nehéz évem volt, de alapvetően én egy erős és optimista ember vagyok, aki azt mondja, hogy mindig van kiút, van lehetőség. És persze, hogyha nehéz, akkor én is sírok. Itt a nézők nem tudják, mert nyilván nem vettük adásba, de volt, amikor a lányoknak sírtam, mert hogy nehéz volt valami, de alapvetően, ha az életemre gondolok, és hogyha bele, akkor azt mondom, hogy nem is. Én látom azt, mert tapasztaltam otthon, hogy ez nézőpont. Én legalábbis ezt így éltem meg, és tényleg ez attól függ, hogy kinek milyen, tehát nem azt mondom, hogy igen, az igaz, amit én mondok.
De igaz, csak nem csak ilyen emberek igen. vannak, és van, akinek nincs ennyi erőforrása, mint neked volt, és van, aki nem tud ebből magától kiszakadni, vagy nem jön még rá abban az életkorban, amikor te elhatároztad magad. Tehát, hogy sokféleképpen jövünk ki ebből.
Igen, csak itt az a lényeg, és az az üzenet, hogy van másik út, és hogy ki kell jönni. Van. Az most, hogy ez saját magadtól, vagy segítséggel, szakember segítségével, igen, az egy dolog. Én tényleg csak azt akartam mondani, hogy próbáljunk meg erre figyelni. És hogyha ezt látjuk, akkor ez ebből így valahogy kiugrasztani magunkat, és a másik
vegyük
útra.
Észre, adott esetben vegyük észre, vagy hogyha valaki figyelmeztet arra, hogy mindig nagyon mérges, vagy mindig mindenem mérgelődsz, amit nem is kellene, vagy nagyon sokat szitkozódsz, akkor esetleg figyeljünk oda, ha tudunk magunkra, vagy vegyük észre ezeket a jeleket, vagy és tegyünk a változásért. Egyébként tényleg nagyon érdekes, egy családon belül milyen különböző emberek, nekem is van két nővérem, és minden a hárman teljesen mások vagyunk, pedig ugyanaz az anya és apa nevelt. Tehát, hogy ez egyrészt szerintem személyiségtől is függ, mert most, hogy magamról beszélek, én kislány koromban is ilyen nagyon kis vidám voltam, meg ilyen cserfes, meg ilyen kicsit ilyen mindenlében két kanált.
Beleszületettem is meghatározott temperamentálisan, hogy kinek milyen a természete.
Igen, de azért voltak olyan mélypontok, elég sok mélypont volt, amikor így megborult ez az állapot, és én akkor jöttem rá, hogy nem elég az, hogy én egy alapvetően vidám ember vagyok, vagy hogy csak kihozom magam annyival, hogy na most legyintek, vagy a szőnyeg alá söpröm, hanem hogy el kellett kezdenem magammal tudatosan foglalkozni, és megint csak azt mondom, mint a papagáj, mint mindig, hogy szakember által, tehát, hogy... Nekem mondjuk pszichológus segített, tehát, hogy most ki hol találja meg a maga boldogulását, vagy az útját, vagy ki mellett, de nagyon-nagyon nagyon jó, hogyha felismerjük magunkban, hogy változásra vágyunk, és egy jó társaság, egy jó szakember mellett elindulunk ezen az úton. Mindenképpen megéri.
Igen, ezzel együtt elkanyarodtunk nagyon az eredeti témánktól. Úgyhogy szerintem le is kerekíthetjük, és még annyit akarnék hozzátenni, hogyha Bea és Anna hallgatják. Egyrészt egyébként Beával kapcsolatban szerintem ennyit meg lehet osztani, hogy sajnos technikai okok miatt nem tudott ma itt lenni, és nagyon hiányoltuk, meg azért Annát is. Szóval, hogy lányok, osszátok meg Insta Story-ban, hogy ti mit gondoltok a mai beszélgetésünkről, amiben most nem tudtatok itt lenni. És hát a nézőket is szeretnénk megkérni, hogy nyugodtan írjátok meg, vagy kommentben a YouTube videó alá, vagy Instagramon, vagy Insta Story-ban, de kíváncsiak vagyunk az egyes résztémákon belül, hogy mit gondoltok. Tehát hogy nagyon örülnénk, ha intenzívebb párbeszéd alakul neki ezzel kapcsolatban, hogy külön-külön reflektálnátok egy-egy gondolatunkra, hogy ti arról mit gondoltok. Úgyhogy arra biztatnánk titeket, hogy kommenteljetek mindenfélét. Nem muszáj úgy unblock a témáról a komplex véleményeteket, de egy-egy gondolatot akármelyik résztémára, akár a pletykára, a pozitivitásra, negativitásra, vagy arra, hogy mi van, ha nincs kedvetek dolgozni, stb. És kövessetek minket a YouTube-on, iratkozzatok fel, vagy Spotify-ra, vagy az Apple Podcast-ekre, és Instagramon is.
Igen. Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok!